a Bibliádat, Apostolok cselekedetei 5-nél, hogyha megtennéd, Apostolok cselekedetei 5, az írás részünk, és szeretnénk ma reggel erről beszélni, vagy ezt a címet adtam a mai témánknak, hogy a terjeszkedő gyülekezet. És a terjeszkedő gyülekezet. És amiért tettem, az, amit majd mindjárt el fogunk olvasni egy írásrészt is, és látni fogjuk, és olvassuk az apostolok cselekedetét, és azt látjuk, hogy egy szűk kis csoport, 12-en, 70-en, 120-an, később 3000-en Jeruzsálemben, és ez elindul, mint egy lavina, és körülbelül 300 év alatt az egész római birodalmat meghódítja. Olyannyira, hogy történészek azt mondják, hogy a 300-as években a városi lakosságnak körülbelül 50%-a keresztény volt. Hogy történhetett ez? Hogy történhetett az, hogy egy kőkemény, pogány, római birodalom, amely mellesleg itt van, hogy jobban vagy kevésbé, de alapvetően üldözte a keresztényeket, mégis meg lett hódítva Jézus üzenete által. Hogy? A másik az az, hogy hogyan történik ez meg a mi generációnkban, vagy ezekben a generációkban, mert nem kérdés, hogyha olvasod a Bibliát, hogy ez Istennek az akarata, hogy minden népcsoport tanítványá, Jézus követőjévé váljon. Hogy történik meg egy Európában ez, hogy és úgy hívják ezt sokszor most már, hogy nyilván Európa posztkeresztény és posztmodern, és úgy is hívják, hogy új pogány. Ez egy új pogányság van Európában. Európában három legnagyobb gyülekezetből kettőt nigériai alapított. Oké? Tehát megfordultak a trendek. Most onnan jönnek ide, nem innen megyünk oda. Nekünk van szükségünk, de hogy történt meg az, hogy egy nem kedvező fogadtatással, akár üldöztetéssel, vagy megkülönböztetéssel együtt mégis Isten igéje, Jézus üzenete, és a gyülekezet terjeszkedik. Nincsenek különbségek a mostani állapotok közt és azon állapotok közt. Pogányság vagy új pogányság. Oké? Úgyhogy elolvassuk ezt az írásrészt, és aztán beszélünk erről, és aztán pedig bemerítünk néhány embert. Oké, úgyhogy nézzük meg itt Apostolok cselekedetei 5:17-től. Úgyhogy erről beszélünk, hogy terjeszkedő gyülekezet, és hogyan válhatunk mi terjeszkedő gyülekezetté. Akkor azonban, 17. vers, előállott a főpap és minden párt híve. Figyeljetek, itt 42. versig olvasok, úgyhogy kövesd és ragadjuk meg a lendületét ennek a résznek, jó? És minden párt híve az a szaduceusok felekezete, és eltelve irítséggel rávetették kezüket az apostolokra, és közös tömlözbe vetették őket. Oké, megvan? De az Úr angyala éjszaka megnyitotta a tömlöc ajtaját, és kihozta őket, és így szólt. Menjetek el, álljatok ki, és hirdessétek a templomban a népnek, ennek az új életnek minden beszédét. Azok pedig erre a biztatásra víradatkor bementek a templomba, és tanítottak. Mikor aztán a főpap és kísérete megérkeztek, összehívták a tanácsot és Izrael népéből a vének gyűlését, és elküldtek a tömlöcbe, hogy őket elővezessék. De mikor a törvényszolgák odamentek, nem találták őket a tömlöcben. Visszatérve tehát jelentették. A tömlöcöt ugyan nagy gondossággal bezárva találtuk, Az őrök is ott álltak a kívül az ajtó előtt, mikor azonban benyitottunk, oda bent senkit sem találtunk. E jelentés hallatára a templomőrség parancsnoka és a papi fejedelmek nagy zavarba jöttek, vajon mi történhetett? De jött valaki és hírül adta. Íme, azok a férfiak, akiket tömlözve vetettetek, a templomban vannak és tanítják a népet. Ekkor elment a parancsnok a törvényszolgákkal, és elővezették őket, de erőszak nélkül, féltek ugyanis a néptől, hogy megkövezik őket. Elővezették őket, és odaállították a tanács elé. A főpap kihallgatta őket. Szigorú parancsal meghagytuk nektek, hogy ne tanítsatok Jézus nevében, és íme betöltöttétek egész Jeruzsálemet tanításotokkal. Ránk akarjátok-e hárítani ennek az embernek a vérét? Péter azonban és az apostolok így feleltek. Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint az embereknek. A mi atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti keresztre megöltetek. Ezt az Isten fejedelemmé és megváltóvá emelte jobbjával, hogy Izraelnek megtérést és bűnbocsánatot adjon. Mindezeknek mi vagyunk a tanúbizonság és a Szent Szellem is, akit Isten ad az engedelmes szíveknek. Amikor ezeket hallották, fogaikat csikorgatták, és meg akarták ölni őket. Felkelt azonban a tanácsban egy farizeus, név szerint Gamáliel. Az egész nép előtt tisztelt törvénytudó, és megparancsolta, hogy egy kis időre vezessék ki az embereket. És így szólt hozzájuk. Izraelita férfiak, vegyétek jól fontolóra, hogy mit akartok ezekkel az emberekkel cselekedni. Mert kevés idővel ezelőtt felkelt Teudás, és azt állította, hogy ő valaki. Körülbelül 400 ember csatlakozott hozzá, őt megölték, és mindazok, akik követték, szétszóródtak és semmivé lettek. Ezután a népszámlálás idején felkelt a galileai Júdás, és sok népet toborzott maga mögé. Elpusztult ő is, és mindazok, akik hozzászegődtek, szétszóródtak. Most is azt tanácsolom nektek, ne bántsátok ezeket az embereket, és hagyjatok nekik békét. Mert ha embertől van ez a kezdeményezés, vagyis ez a mozgalom, úgyis semmivé lesz. Ha ellenben Istentől van, ti nem veszíthetitek el őket anélkül, hogy Isten ellen harcolókká ne váljatok. Igazat adtak azért neki. És miután behívatták az apostolokat, megveredték őket, és megparancsolták, hogy Jézus nevébe ne szóljanak. Azután szabadon bocsátották őket. Örömmel távoztak a tanács elől, mert méltóknak bizonyultak arra, hogy az ő nevéért gyalázatot szenvedjenek. És minden nap a templomban és házanként nem szűntek meg tanítani és hirdetni Jézust, a Krisztust. Oké, ez egy történelmi dokumentum. Mi történt? És találunk benne három fonalat, amely egyébként az egész apostolok cselekedetein végigvonul. Három fonal, erről a három fonalról szeretnék beszélni. Három fonal, ami jellemezte ezt a gyülekezetet. Három fonal, ami a terjeszkedő gyülekezetet jellemzi. És az első fonal, amit itt látunk, ezt azt mondhatnánk, hogy az új élet. Az új élet fonala. Nem tudom, hogy ahogy felolvastam, ez javarészt párbeszéd volt ez a rész, amit olvastam. Vagy amit olvasunk. Nem tudom, hogy mennyire érződött ki azon, hogy itt nem hagyományőrző folklór klubról van szó. Nem tudom, hogy mennyire érződött ki, hogy itt nem valamilyen fajta tradíciókat, vagy szabályokat igyekeznek a fiúk megtartani. Hogy alapvetően nem erről szól, hanem minthogyha valamilyen olyan új életük lenne, és a gyülekezetnek olyan új élete lenne, hogy önkéntelenül is túlcsordul, önkéntelenül is előre megy. Hogy fogták, így kezdődött ez a rész, hogy fogták, és az apostolokat, ez azt jelenti, hogy valószínűleg mind a 12-t fogták, és dutyiba zárták. És éjszaka kinyílt a börtön. Ez olyan, hogy az új életet beteszik, eltapossák, elnyomják, és előtört. És ez történt korábban is. Fogták Jézust, keresztre feszítették, eltaposták, és azt mondták, megszabadultunk tőle. És most Jézus előtör. Csak sokkal nagyobb formában. Már nem egy emberként, hanem egy egész növekvő közösségként, mely aztán eléri az egész római birodalmat, az új élet. És mikor az angyal kiszabadítja őket, ezt is mondja nekik. Menjetek, és menjetek el a templomba, és hirdessétek ez új életnek minden beszédét. Így van, tehát tulajdonképpen így utal a kereszténységre. Új élet. Nem azt mondta, hogy menjetek és hirdessetek egy tanrendszert. És mondjátok meg nekik, hogy mindenben nektek van igazatok, és nekik meg semmiben. Okay. Nem azt mondta, nem egy tanrendszert tanítottak. Ez nem azt jelenti, hogy nem volt tanítás, apostoli tanítás volt, de új élet volt. És egy új élet árat, és egy új életet tanítottak, és egy új, és amikor valaki megtért, megtapasztalta ezt az új életet. Lassan, fokozatosan, mások robbanásszerűen, nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy ez jellemzi ezt a gyülekezetet és a terjeszkedő gyülekezetet. Éppen ezért tarthatatlan, bezárhatatlan, megállíthatatlan. És mondhatjuk azt, hogy ebben különbözik a kereszténység bármilyen más vallástól is. Ebben különbözik. Ez a legnagyobb különbség, hogy alapvetően nem egy szabályrendszerről szól, hanem egy új életről, amit kaptunk Jézustól, vagy Jézus maga ez. Nem egy tanrendszerről, nem valamilyen fajta, mint a keleti vallásokban, disziplinákról, vagy fegyelmezettségről, hogy figyelünk magunkra, és magunkra összpontosítunk, és valami módon megpróbálunk mi fegyelmezni a vágyainkat, és az álmainkat és a különböző dolgainkat, hanem egy új életről. Mondhatjuk így, és ez nagyon fontos, és újból elmondjuk, mert fontos, hogy amiben a kereszténység különbözik minden más vallástól, az legfőképpen az, hogy minden vallás és moralizmus kívülről befelé megy. Azaz viselkedések, szabályrendszerek, és valahogy kívülről igyekszik befelé hatolni, a szív felé. Még a kereszténység és az evangéliumnak az üzenete, Jézusnak az üzenete belülről megy kifelé. Először a szívünket formálja át, és aztán átformálja az életünknek az összes többi részét is. És ez nagy különbség, ez ég és föld különbség, hogy megpróbálunk kívül valaminek megfelelni, vagy megengedjük, hogy belül átformálódjunk, és hogy átformáljon bennünket. És ez az új élet, ez minden hívőnek megvan. Ez az új élet minden gyülekezetben megvan. Csak nagyon sokszor, amit teszünk, az, hogy különböző dolgok által útját szegjük ennek. És ezek lehetnek tradíciók, lehetnek személytelen dolgok, lehetnek olyan fajta hagyományőrzés, lehet olyan fajta rossz fókusz, ahol nem Jézusra összpontosítunk. De ez jellemzi. Új élet. Új élet. Új élet. És így jutunk el a másik fonalhoz, amit látunk ebben a részben, és az egész apostolok cselekedeteiben, hogy új életük volt, és azt olvastuk az utolsó versben, hogyha emlékszel, a 42. versben, mikor jól megverték őket, megtiltották, hogy Jézus nevébe szóljanak, akkor elmentek, és minden nap a templomban és házanként nem szűntek meg tanítani és hirdetni Jézust. És ez a másik, Jézus központúság. Jézus központúság. És ez kapcsolódik az új élethez. Mert amikor a gyülekezet, az egyház nem Jézus központú, akkor nem is tudja megtapasztalni az új életet. Amikor egy hívő nem Jézus központú, akkor nem fogja megtapasztalni az új élet csodáját napról napra rendszeresen az ő életében. Mert lehetünk nem Jézus központúak is? Tehetjük fel ezt a kérdést. Tudod, foglalkozhatunk mással is? Most nagyon sok mindennel lehetünk elfoglalva. Hogyha bemegy egy átlag ember egy templomba akár, vagy egy keresztény közösségbe, sokszor nagyon nehéz látni Jézust. Nagyon nehéz látni Jézust. Lehet látni kultúrát, lehet látni dolgokat, ahogy mit csináljuk errefelé, lehet látni szabályrendszereket, de az évszázadok során hatalmas falak nőttek fel, és Jézust nehezen lehet látni. És a mi elhívásunk, a mi küldetésünk az az, hogy Jézust könnyen lehessen látni. Hogy Jézus legyen a közösségünk középpontjában, hogy mi Jézus központú közösség legyünk, és hívők. Hogy amikor valaki bejön az ajtón, akkor Jézus legyen nyilvánvaló számára, vagy megláthassa Jézust, meghallhassa Jézust. Ugyanígy van a mi személyes életünkkel. Olyan sok mindenre ráfókuszálhatunk. Olyan sok mindennel foglalkozhatunk. Olyan sokféle tanítással is. De hogyha nincs Jézus a középpontban, az egésznek nem lesz ereje. Lehet, hogy igaz. Lehet, hogy tanilag helyes. De nincs ereje, mert nem Jézus központúak vagyunk. A fiúk fogták, és elmentek, és kit hirdettek, és kit tanítottak? Egy tanrendszert? Nem, Jézust. Jézus. Ezért szeretem ezt a dalt is, amit énekeltünk. Csodálatos vagy Jézus. De hogy csodálatos vagy Jézus. Mert nagyon könnyen lehet az, hogy hívő közösség büszkék arra, hogy a mi tanításunk az tiszta, a mi tanunk az makulátlan, mi jól látjuk el a különböző teológiai kérdésekben a dolgokat, de ez soha nem fogja ezt az új életet szabadjára engedni. Csak az, amikor alázatban alávetjük magunkat Jézusnak, és a személyes életünkben is közösségként engedjük, hogy ő legyen minden számunkra. Ő legyen a fő örömünk, ő legyen a fő békességünk, ő legyen a mi urunk, ő vezesse az életünket, az ő áldozatában gyönyörködünk, és nem a saját áldozatunkban, az ő hűségében, és nem a saját teljesítményünkben, hogy Jézus váljon egyre inkább mindenné számunkra személyesen, és közösségként, és akkor nincs mód, ahogy ezt meg lehet állítani, ahogy itt olvastuk, ezt a mozgalmat. Ezt a mozgalmat. Jézus központúság. Ez persze arról is beszél, hogy mindennél inkább fontos arra figyelnünk, hogy az Istennel való személyes kapcsolatunk az helyén legyen. Hogy az Istennel való személyes kapcsolatunk ne csúszson ki az ablakon, tudod? Ne maradjon el útközben. Nem tudom, ha olyan vagy, mint én, akkor én azt hiszem, hogy sokszor ez a legkönnyebben elmegy. Tudod, ez az, ami legkönnyebben kimegy. Mert annyi feladat van, annyi dolog van, annyi dolog, amit meg kell javítani, amit helyre kell hozni, és éljük a keresztény életünket, és Jézus kiment. Jézus avó kapcsolat kiment. Most már, továbbra is csinálom a helyes dolgokat. Eljövök a gyülekezetbe, de elmondom az imádságot, lehet, tudod, elmegyek a házi csoportba, de kezd egyre inkább kongani a dolog. egy idő múlva eljutok arra, hogy azt látom, hogy nem vagyok boldog. Nincs örömöm. Hol van ez az új élet, amiről olvasunk? Egyszerű. Felcserélődtek a prioritások. Jézus kikerült a képből. Most már harmadik, vagy negyedik, vagy ötödik, vagy hetedik. És ekkor indul be a vallásos élet, amely én is tudom, te is tudod, hogy ez nagyon hamar beindulhat. Ez nagyon könnyen beindulhat. Nem csak a több száz éves gyülekezeteknél. Relatíve új gyülekezeteknél is beindulhat a vallásos élet. Ahol igazodunk a külső rendszerhez, úgy csináljuk a dolgokat, ahogy tudjuk, hogy kellene, mert ahogy a Biblia írja, csak az a Jézussal való egyre növekedő bensőséges kapcsolat, ahol ő a mi megváltónk, urunk, pásztorunk, menedékünk, vezetőnk, vigasztalónk. Tudod, az életünkben ez nincsen ott. El tudod képzelni, el tudsz képzelni egy olyan közösséget, ahol mindenkinek egy egyre mélyülő, izgalmas, egyre bensőségesebb, élő kapcsolata van Istennel, Jézuson keresztül. Az a gyülekezet telve van élettel, azt nem lehet lefogni. Nem lehet lefogni. Ott már nem ember csinálja a dolgokat, hanem átadtuk Istennek a trónt, és Jézusnak. És ez a feladatunk alapvetően. Kereszténynek lenni egy nagyon egyszerű dolog. Egyébként meg, hogyha azt gondolod, hogy bonyolult, vagy azt gondoltad, hogy ez valószínűleg olyan, mint azok a szekták, vagy közösségek, vagy vallások, ahol az elején egyszerűnek tűnik, belelépsz, és akkor egyre inkább ilyen érzed, hogy húz be magával, és egyre bonyolultabb, és összetettebb, és titkos tanítások tárulnak ki, és olyan mélységek és bugyrok tárulnak ki. Tudod mit? Egy ilyen értemben nem, pont fordítva. Hogy azt tapasztalhatjuk, hogyha Jézus van a középpontban, akkor alapvetően nem egyre összetettebb, hanem egyre nagyszerűbb és egyszerűbb egy ilyen értelemben. Mert nem az, hogy itt is van, hát ezek is, meg azok is, meg ezek a feladatok, meg ezek a követelmények, meg ezek a tantételek, ezek a tanrendszerek, meg ezek a szabályok, meg ezek a szokások. Most már 20 éve itt vagyok, most már összeszedtem jó sok ilyen hozzáadást. Bonyolult. És nem könnyű. Nem, pont fordítva. Hogyha Jézussal ápoljuk a kapcsolatot, és hogy mondjam ezt? Tegyük ezt. Tudod, tegyük ezt. Sok, mondok egy bibliai verset, sok beszédnek, sok az alja. Oké, mit akarok ezzel mondani? Ez példaveszélyek könyvében van. Azt akarom mondani, hogy minden beszédnek, ami itt elhangzik, minden imádatnak, minden közösségnek egy fő célja van. Egy. Nem sok, egy. A Jézussal való személyes kapcsolat. Ez a fő célja. Hogyha ezek másfele mutatnak, vagy másfele megyek el, akkor a kereszténység egyre nehezebb lesz. Egyre bonyolultabb, egyre összetettebb, egyre fárasztóbb. Egyre inkább a régi élet jellemzi, mint az új élet. Úgyhogy maradjunk egyszerűek. Csak maradjunk egyszerűek. Fókuszáljunk Jézusra. Amikor összejünk házi csoportba, hogy legyen Jézus a középpontba. Hogy ismerjük el, hogy ő jelen van. Hogy ismerjük el, hogy jelen van. Engedjük, hogy a beszélgetésben ő szóljon hozzá, ő szólítsunk meg. Kapcsolatunkban, hogy legyen Jézus a középpontba. Ha kiszívjuk Jézust, oké, tehát egy hatalmas, de egy hatalmas inekciós tű, oké, Inekció nélkül, csak a tű. Vagy mi, csak az inekció, csak a tű. Inekció. Kiszívjuk ki Jézust. Én már látom, mi lenne, mi van akkor. Megesszük egymást, nem? Előbb-utóbb utáljuk egymást. Én magamnál vettem észre. Utálok mindenkit. De tudom, hogy nem, tudod, egy pásztortól nem túl jó megvallás ez. De ezt észrevettem. Utálok mindenkit. Látom, néhányan nem fogtok jönni legközelebb, de nem baj, se baj. Most már túlestem rajta, megmondtam. De igen, tudod, igen. Mert az egymással való bensőségesebb, vagy mélyebb szeretett kapcsolat csak úgy tud létrejönni, ha Jézus, az evangélium, amit ő tett, a megtörtént, a kiontott vére, a megbocsátás, az egymás felé való szolgálat, azaz az evangélium ott van. Jézus az evangélium. Ha kiszívjuk ezt, akkor irigykedünk, versengünk, meg nem bocsátjuk egymás bűneit. Figyeljetek, ugyanez van a házasságban. Kiszívjuk Jézust, és megesszük egymást. Kiszívjuk a gyülekezetből, és megesszük egymást. De azért még eljövünk, és még igyekszünk illeszkedni. Nem túl közel menni egymáshoz, mert már voltak negatív tapasztalatok. Nem lehet így élni az életet? És aztán tűnődünk, hogy miért nem? Miért nem terjeszkedő? Miért nem érjük el a várost? Miért nem érjük el a Csongrád megyét, Magyarországot, Európát és a világot? Miért? Tudom, hogy sokszor mondjuk ezt, hogy mi gyengék vagyunk, meg nem vagyunk elég erősek, mi nem tudjuk ezt tenni. És ez teljes mértékben így van. Egyetlen egy megoldásunk van, vagy egyetlen egy utunk van. És ez Jézus. Jézussal való bensőségesebb szeretett kapcsolat. Az ő hangjára való hallgatás. A neki való, ő benne való bizalom. A neki való engedelmesség napról napra, pillanatról pillanatra. Az Jézus megélése, vagy az evangélium megélése és alkalmazása. Ez, Jézus maradjon a középpontba. És Jézus, hogy mondjuk még ezt, Jézus, amit látunk itt, nem csupán egy üzenet volt. Jól lett ez volt, ő volt az üzenet, vagy mondhatjuk azt, hogy ő az evangélium. Mikor tűnődsz, hogy mi az evangélium, az örömhír, a jó hír. Oké? Tehát akkor néha tudod, fel tudunk sorolni egy hosszabb, tudod, kétmondatos definíciót. De alapvetően az örömhír az Jézus. Ő jött el, ő élt egy tökéletes életet, ő halt meg helyettünk a bűneinkért, ő támadt fel a halálból, ő ment fel az atyához, ő küldte el a szent. Tudod, tehát az örömhír az, hogy Jézus, ha nem jött volna Jézus, nincs örömhír. Ő az örömhír. De Jézus nem csupán az üzenet, hanem Jézus egy, figyelj erre, Jézus egy életstílus is, vagy egy életmód, egy út, ő az út, amelyen járunk. Mit jelent ez alkalmazásban? Ez azt jelenti, hogy a keresztény élet az azt jelenti, hogy Jézus lábnyomán járunk. Ő lett a mi utunká. Emlékeztek, mikor Jézus azt mondta, hogy én vagy az út. Ő váltaddá. Tűnődsz a jövődről? Tudod, merre menj? Mit csinálj? Nos, Jézus az utad most már. Tudod, és ez olyan, mint hogyha lenne, van egy térképed, és aztán elmennél egy olyan helyre, ahol már nem segít a térkép. Mit tudom én, itt valahol Szatymaz és Sándor falva határában, ott a dűlőkön. Csak úgy mondtam, annyira nem is van a környéket. És aztán lenne ott egy gazdálkodó, aki azt mondja, hogy meghív magához, 4 kilométerre van az ő otthona, valahol a tanyán, és azt mondja, hogy kimegyek a főút mellé, ott találkozunk, és onnan én együtt megyünk. Nem kell többé térkép, ő a térkép. Nem kell többé útvonalterv, ő az út. Az a személy válik az úttá. Jézus az utunkká vált. Okay? És ez azt jelenti, hogy van egy bizonyos életmód, amelyet Jézus követésében élünk. És így, hogy Jézus nem csak az üzenet, hanem az életmód. Gondolj erre. Ott van István, a vértanú. Amikor megkövezik Istvánt, akkor mit mond? Haldoklik, és azt mondja, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit tesznek. Oké? Okay? Nem csak hirdette az evangéliumot, most megélte az evangéliumot. Nem csak hirdette a megbocsátást, most gyakorolta a megbocsátást. Oké? Okay? És így lehet Jézus nem csak az üzenet, hanem az életmód. Nem csak hirdette a szeretetet, megélte a szeretetet. Nem csak hirdette az áldozatot, megélte az áldozatot. És ez az, ami történt. Ezért terjeszkedett a gyülekezet. Mert nem csak hirdették, megélték. Emlékeztek, legutóbb beszéltünk a Filippi börtönőről, talán 2 héttel korábban, hogy ő lehet, hogy hallotta az evangéliumot, de neki látnia kellett az evangéliumot hívőktől, látnia az önfeláldozást, látnia az önzetlenséget, látnia azt, hogy ők maradnak a pácba, hogy ő neki jó legyen. Ez megélni az evangéliumot. Mert Jézus maradt a pácba, hogy mi nekünk jó legyen. Mi maradunk a pácba, hogy másnak jó legyen. Hajlandóak vagyunk erre. Hajlandó volt Pál és Szilás erre. Megélték az evangéliumot. És ez átformált a Sault Pál apostolnál, és átformált nagyon a Filippi börtönőrt, és ez formál át mindannyiunkat. Ez tett hívővé sokunkat. Nem csak hallottuk, láttuk. Oké? Befejezésként. Azt mondtuk, hogy az egyik vonala vagy fonal az új élet, a másik vonal az Jézus központúság, a harmadik pedig, és ezzel fejezzük be, a 41. versben azt olvassuk, hogy örömmel, ugye amikor jól megverték őket, örömmel távoztak a tanács elől, mert méltóknak bizonyultak arra, hogy az ő nevéért gyalázatot szenvedjenek. Oké, tehát ez a harmadik, ez az örömteli áldozathozatal. A terjeszkedő gyülekezet jellemzője. Örömteli áldozathozatal. Mi történt? Jól megkapták a magukét, azt mondták, soha többet ne beszéltek Jézusról. Jól megverték őket, és ők örömmel mentek a tanács elől. Mert méltónak bizonyultak arra, hogy a nevéért gyalázatot hordozzanak, viseljenek. Köszönjük, Urunk! Méltónak találtál arra bennünket, hogy mi is egy kicsit megéljük azt, amit te megéltél. Értjük? Tehát a szenvedés keresztény nézőpontból kiindulva teljesen más, mint bármilyen más nézőpontból. Teljesen más. Mi hajlamosak vagyunk bosszankodni, amikor dolgok nem úgy alakulnak, ahogy mi szeretnénk. Úgy érezzük, hogy Jézus kereszt halála és áldozata az azt jelenti, hogy mi most már mindig a napfényes oldalon járhatunk. És ez igaz, de csak abban az értelemben, hogy most már mindig el vagyunk fogadva Isten által, és tudhatjuk, hogy ő mindig mosolyog ránk. Ennyi értelme. De nem nagyobb a követ annál, aki küldte. Nem nagyobb a szolga az Uránál. Hogy Jézus áldozatot hozott örömmel, a gyülekezet arra van rendelve, a közösség arra van rendelve, a hív arra rendelve, hogy megtapasztalja, hogy milyen örömteli áldozatokat hozni. Miért volt örömteli ez az áldozat? Miért örültek? Jézus miatt volt örömteli, és nem szomorú az áldozat hozatal. Mit jelent számunkra az, hogy áldozatot hozunk? Tudod, nagyon sokféleképpen hozhatunk áldozatot. Hozhatunk áldozatot anyagi szinten, hozhatunk áldozatot kényelmi szinten. Hozhatunk áldozatot, alapvetően az életünk arra vagyunk hívva, hogy egy áldozat legyen, egy élő áldozat. Róma 12-ben, hogy adjuk a mi életünket élő áldozatul Istennek. Ami azt jelenti, hogy most már nem itt-itt egy-egy áldozat, hanem hogy őt kövessük abban, amire ő, amit ő kér tőlünk, amire ő indít bennünket. Különben nem lehetséges egy énközpontú, önmagát szolgáló közösség nem lehetséges, hogy terjeszkedjen. Csak egy áldozathozó, örömmel áldozatot hozó közösség tud terjeszkedni. És ezt itt láttuk. Egyszerűen a rómaiak el voltak ámulva. Hosszú távon, az elején röhögtek, utána el voltak ámulva. Mert láttak áldozathozatalt, és láttak örömöt. A kettőt soha nem tudták összekapcsolni. Csak úgy, mint azok, akik nem ismerik az Úr Jézust. Soha nem tudják az áldozatot az örömmel összekapcsolni, vagy a szenvedést az örömmel összekapcsolni. Mert ez Jézusban kapcsolódik össze. És erre vagyunk elhívva. Egy olyan életre, személyesen és közösségileg, amely nem rólunk szól. Amely nem a saját álmaink beteljesítéséről, nem a saját a bálványaink megelégítéséről, hanem radikálisan arról, amiről Jézus akarja, és ő elmondta, hogy miről akarja, hogy szóljon. Tudod, hogy őt jobban megismerjük, hogy egymást jobban szeressük, és azért, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokan, tudod, hogy megismerjük őt, és hogy átitassuk a társadalmat az evangélium üzenetével és megélésével. És mit szóltok ehhez? Hogy én azt hiszem, hogy Isten erre hív bennünket, hogy ne egy gyülekezet legyünk, amely megmarad mindig úgy, ahogy volt, és eltelik 20 év, és jaj, azok a kis aranyos pulcucaisok. Kis cukimuki aranyosak, és jó elmenni közékbe aranyosak, tudod, vagy valami. Tehát, hanem terjeszkedés. Új élet. Jézus a középpontban. És örömteli áldozathozatal. És beszélgetünk erről közösségekben, beszélgetünk erről vezetőségi alkalmakon. Beszélünk arról, hogy egy olyan gyülekezet, amely gyülekezeteket plantál, csapatokat küld ki, amelyek úgy szintén gyülekezeteket plantálnak és csapatokat küldenek ki. Mondd meg, hogy lehetséges ez áldozathozata nélkül? Hogy lehetséges ez anélkül, hogy Jézus lenne a középpontban? Nem lehetséges. Áldozathozata nélkül 20 év múlva is ugyanígy vagyunk. De milyen nagyszerű lenne, gondolj bele, ha Szegedet, ezt a várost, ahol Isten elhívott bennünket, tudod, átitathatná az evangélium sok evangéliumi közösségen keresztül, akik sokasodnak, szaporodnak, sokszorozódnak, akik csak megmaradnak egyszerűen az új életben, Jézus központúságban és örömteli áldozathozatalban. Hogy 10 év múlva, tudod, legyen 5, 6, 7, 8, 20 év múlva, 9, 10, 11, 12, 15 gyülekezet, közösség, ahogy Isten szétszórja magokat, és szétszór bennünket. Ja, Tudod, hogy mondtuk ezt az órán, hogy amit tanítok hétfőnként, hogy hogyha elmész a lencsésre, mint horgásztóra Zsoltival ott voltunk Zsolti, fogtunk pár pontyot. Valamikor vissza is dobtuk, mert fizetni kellett volna értük, de ha ott van egy horgásztó, és ott van két horgász, két nagy hóhorgász, tudod, a partján, és horgásznak, és aztán jön egy harmadik, negyedik, ötödik, és ott állunk, tudod, és horgászunk. Ez az egyik kép. A másik kép az az, hogy a horgásztó körül, tehát 10 méterenként állnak horgászok. Úgymond, ennyi horgász volt a különböző csalikkal, tudod, bedobva. És akkor Isten, vagy abban az esetben, akkor mennyire ki lehet fogni ezt a horgásztót. És ez egy kép Szegedről. Ez egy kép, hogy egy gyülekezet, amelyik lehet, hogy itt vagyunk, és egy helyen be van dobva. Vagy miért ne lehetne egy másik közösség ott, amott. Következő 20 évbe akár 8, 10, 15, 20, 25, amelyek plantálódnak. Kisebbek, nagyobbak. Hadd szabja meg Isten a méretüket. A Szent Szellem munkája a méretüket. És hagyj lógjon be a horgászbot annyi helyen. Hagyj itassuk át a várost. És aztán a városon túl a régiót, és Csongrád megyét, és Magyarországot, és az egész világot. És tudod mit? Hogy mondjam ezt? Ez. Én hiszem, hogy ez lehetséges. Én hiszem azt, hogy ez nem nehéz. Megadtuk a három fonalat. Szerintem ez jó. Új élet. Jézus központúság. Ha ő marad a középpontban, akkor nem nehéz. Akkor nem nehéz. Mert ő az Urunk. És ő tud vezetni, és sugni, és iránymutatni, és rajtunk keresztül munkálkodni, ha ő az Urunk. Ha én vagyok az Úr, te vagy az Úr, és így éljük a keresztény életünket, hogy Jézus, te ott, én itt, te része vagy az én életemnek valamilyen módon, de én itt, akkor az egész hogy tud használni bennünket? Hiszük azt, hogy Isten jobban tud használni, mint azt valaha el tudnánk képzelni. Hiszük azt, hogy Isten nagyobb. És ez az ő vágya. Én hiszem. Én hiszem azt, hogy nagyon sokszor csak erőteljesen kicsiny hitűek és kicsinyesek vagyunk. Azért, mert én központúak vagyunk. És nem Jézus központúak. És aztán örömteli áldozathozatal. Nem nehéz. Olyan, és nem arról van szó, hogy a holdra elmenni, és tudod, hanem arra van szó, hogy olyan emberek, akik megélik az evangéliumot. Akik nem csak beszélik, hanem teszik. És akik Isten szeretetével szeretnek, és megbocsátanak, és leleplezik, és megélik. Növekvő módon. Tudod, megvannak bőven a hiányosságunk, de növekvő módon. Akkor Isten kipótolja a hiányosságainkat. Tudod, hogy ő ki tudja messze pótolni a bénaságainkat? Jó példa az egész Biblia. Ő kipótolta a bénaságaikat mindazoknak, akiket használt. Csak annyit kér tőlük, hogy hagyj legyen Jézus a középpontban. És hagyj éljük meg azt az örömteli áldozathozatalt. És hagyj sokszorozzon meg Isten bennünket, és hagyj hallgassunk rá, hogy ő mit akar, és hagyj történjen meg az, ami a Római Birodalomban megtörtént, nem egy elfogadó közegbe, hanem egy pogány közegbe. Hagyj történjen meg az egy új pogány közegbe, hogy átitatja az evangélium a társadalmunkat. Amen? Amen. Oké. Imádkozunk, és aztán bemerítünk. Köszönjük neked, Atyánk. Hálásak vagyunk azért, amit olvastunk a te igédben. Hálásak vagyunk azért, amit hogy te szóltál hozzánk, hogy megtapasztalhattuk ezt az új életet az életünkben, és hogy vágyunk arra, hogy még inkább csak rád támaszkodjunk, benned bízzunk, még inkább te veled legyen egy bensőséges közösségünk. És atyánk, itt van ez a gyülekezet, ez a közösség, Urunk, tégy bennünket terjeszkedő gyülekezetté. Hagy legyen a mi örömünk te benned. Hagy lépjük meg azt, amit te mindannyiunk számára a következő kis lépésnek tartasz, vagy hívsz arra. Bízunk benned, és áldunk téged, és köszönjük neked, Istenünk, Jézus nevében. Amen. Amen.